Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bulgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része is Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá. Ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. A román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatát az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja legyen a schengeni övezetnek. Magyarországnak végre kell hajtania az Európai Unió bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wiegand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött tehát. A testület egyrészt azt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki a brüsszeli végrehajtó testület átláthatóságért és értékekért felelős tagja. Vera Jurová az Európai Bizottság idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó, immár 5. jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várna el a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiparra minden országnak szüksége van, jelentette ki a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen az első magyar gyártású HIUZ, azaz Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadásán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a német Rheinmetall és a magyar kormány vegyes vállalatának gyárában tartott rendezvényen a hazai hadipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta, a szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy a hadipart, a harckocsi gyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni, ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 652 ezer, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 448.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,8, a nettó 14,6, a reálkereset pedig 10,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 525.100, a nettóé pedig 363.900 forintot ért el, 16,9, illetve 17,2%-kal haladva meg az előző év azonos időszakit. Idén már minden második diák vidéki felsőoktatási intézménybe jelentkezett, mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika szerint a vidéki intézmények népszerűsége a megújult felsőoktatási modellnek köszönhető. Az államtitkár annak kapcsán beszélt erről, hogy most estétől már nyilvánosak a felsőoktatási ponthatárok. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. július 25-én csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja. A hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Íj és Gyula, Szívem című versét Sárosi Kinga mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban idősebb Szent Jakabról és Szent Kristófról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei,
due seni accendersi poi, come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai, facciamo in fretta. Le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra per consumare la vita, io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma facciamo in fretta.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, most következő egészségügyi perceinkben a szülésfelkészítő tanfolyamok térhódításáról beszélget dr. Kolesár Andreával, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Akkor az esete válogatja, így és van, ott az osztályon mondjuk van. Például ugye Ramonék azt is mondhatják, hogy tanácsot is adhat, hogy ez így nem jó, próbálja meg ezt, vagy ő kéri esetleg?
Hát amikor ott vannak már szülés után a 2 órát a szülőágyon, akkor azért ebben szoktunk segíteni, de azért ott még egy picit kötöttebb a helyzet, mert hirtelen szülés után nem feltétlenül tud még valaki úgy felülni, ha volt mondjuk egy gátmetszés, akkor általában még ott fekve szoktak, de ahogy telik az idő, azért ez kialakul mindenkibe, igen.
A szülés utáni időszakról is szeretnék kérdezni, hogy a felvértezve ezzel a tudással, ott vannak a kismamák a kisbabájukkal már. Ez mennyire segíti például az egészségügyi dolgozók munkáját, orvosi, szakdolgozói, szülésznőt, hogy ők már egy kicsit kaptak valamit abból a munícióból, ami nekünk esetleg segíthet?
Hát én úgy gondolom, hogy segíti, legalábbis én a szülésznőkre tudok hivatkozni, szerintem segíti, mert felkészültebben érkeznek, és nekünk is utána velük a munka, vagy az egész vajudási periódus, a szülés utáni periódus szerintem egy picit könnyebb, hogy ők is már más rálátással érkeznek a dolgokhoz. Vagy.
De most ez a szülés utáni periódus, most azt érti?
Én a 2 órát értem, amíg ott vannak nálunk a szülőszobán, én erre a 2 órára tudok.
Ez alatt a 2 óra alatt mi mindennek kell történnie egyébként?
Hát elkezdődik tulajdonképpen a szoptatás, az aranyúra, merre helyezés, és tulajdonképpen ami megtörténik, hogy egy családdá válnak, és szerintem ez a legszebb dolog, mert ebbe a 2 órába zavartalanul együtt van az anyuka, apuka, hogyha bent volt a szülésnél, illetve az újszülött. Igen. Ilyenkor már hagyjuk őket.
Az aranyóra például, hát korábban erről nem is nagyon volt szó, pedig óriási jelentősége van egész életünk folyamán.
Így van.
És ezzel kapcsolatban is kaptak ismereteket. Persze. Előadások keretében,
persze.
Ugye?
Persze. Ugye a spontán szülésnél az aranyóra, vagy arany 2 óra, mert ugye 2 órát vannak zavartalanul együtt, ott ugye apa, mama, baba együtt vannak 3-an, tehát családdá válnak, ahogy Ramona mondta. Ha pedig császár van, akkor pedig ugye a papa visszamegy a vajúdó szobába, vagyis hát a szülőszobára, ahol vajudott a kismama, és a csupasz mellkasára ő kapja meg a babát, és amíg anyukát operáljuk, addig ugye a papa-baba kapcsolat alakul ki ezzel a szörből kontaktussal.
1 éve van a tanfolyam, igen. Ramona viszont nem 1 éve van ott a kórházban, ugye, és ezen a területen. Korábban ez hogy működött? Az úgy, hogy esetleg kérdezte a kismama, mert kíváncsi volt valamire, tehát mindenkinek az érdeklődési körének megfelelően hát alakult. Igen? Tehát
így.
Abszolút esetleges volt.
Igen, meg amikor megérkeztek mondjuk szülőszobára, akkor nagyon sok kérdéssel elkezdték kérdezgetni, hogy mi fog rájuk várni, most meg talán aki ezen a szülés felkészítő tanfolyamon részt vesz, ő már felkészülten érkezik, és ez a kör, ez már szerintem így ilyenkor lefut.
Mondhatjuk, hogy akkor ez egy jól bevált módszer. Most már 1 éve itt a... Mennyire egyedi ez, vagy más egészségügyi intézményben is van ilyen?
Hát nem tudom. Nem tudom, nem tudunk róla. Vannak ilyen magán intézmények, ahol tudjuk, hogy zajlik ilyen szülésfelkészítő. Nem ennyire komplex, hanem inkább szétbontva. És akkor ilyen 1-1 órák vannak. Én ilyenről a környezetünkben nem tudok.
De akkor ez attól is függ, hogy van-e lelkes orvosnő, vagy centrumvezető, vagy szülésznő, hogy
igen, vagy vállalja ezt, hogy
ez azért... önöknek milyen plusz terhet jelent? Hát, nyilván plusz terhet jelent,
plusz
azt
teher,
tudom.
Igen, nyilván, persze. Tehát ugye kommunikálni kell a kismamákkal, ugye van ez a csoport, ahol folyamatosan jelentkeznek. Ugye közölni kell az információkat, közölni kell a csoportbeosztást, hogy melyik kismama, melyik havi beosztásba kerül be, ugye közben az OMSZ-nak a listáját is én vezetem, tehát azt a csoportot is én szervezem össze.
Ez mi ez az OMSZ? Országos mentőszolgálat?
A gyermek újraélesztő tanfolyam, ja, tehát ez a Szent Márton gyermekmentő, és ugye ott is külön, úgymond létszám van, akit nekem ugye össze kell sakkozni, hogy akkor kik férnek be, kik mennek a következő haviba, meg ugye a beosztást, hogy melyik hónapban, melyik napokon, melyik előadó fog és mikor előadást tartani, meg hát ugye közben bombáznak a már megszültek, vagy a szülés előtt állók még utólag is, hogy akkor kérdésük van, és akkor válaszolnék-e rá, tehát ez így mindennapos. Szoktam mondani, mindig elmondom a tanfolyamon is, hogy fogok válaszolni, lehet nem 5 percen belül, mert azért néha dolgozni is kéne, de azért elérnek még utána is. Tehát.
De hálásan gondolom.
Igen.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben a szülés felkészítő tanfolyamok térhódításáról beszélgetett dr. Koleszár Andreával, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében új forgalomterelést építenek ki. A 141-es és 148-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárják. A Gelei pihenő ezen az oldalon nem használható. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik át. A főváros felé két, Vásáros-Namény felé egy sáv lesz járható. Helyőkür térségében a korábbi forgalomterelést elbontották, az átterelés és a csomóponti ágzárás is megszűnt, viszont a 164-es és 166-os kilométer között mindkét oldalon a belső sávot kerítették el a forgalom elől. Polgár közelében a 171-es és 175-ös kilométer között a forgalom a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Görbeháza térségében Vásáros-Namény felé a 182-es és 184-es kilométer között a forgalom a külső sávon halad. Szintén Vásáros-Namény irányába a 206-os kilométernél a Hajdúnánási pihenőt tartják még zárva. Vásáros-Namény felé a 231-es és 233-as kilométer között aszfaltozás kezdődött, a külső sávot lezárták. Új forgalomterelést építenek ki a 235-ös kilométernél is, a 403-as főúti csomópontnál. A 403-as főút felől nem lehet majd felhajtani az autópályára Vásáros-Namény felé, a csomóponti ágat pedig lezárják. A terelő utat táblák jelzik majd. Budapest irányába a 240-es és 238-as kilométer között is aszfaltoznak, a belső sávot kerítették el. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya felé vezető oldalon, ezért az 5-ös és 2-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A járműveket átterelik az ellenkező oldalra, ott irányonként egy-egy sávon haladhatnak. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Burkolatot javítanak Encs térségében. A 65-ös és 67-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 24-es főúton Recskés-Parádfürdő között a 28-as kilométernél vízvezetéket építenek, a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között tart még a burkolat felújítás. A 19-es és 27-es kilométer között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma gomoly felhős napos idő várható. Az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, így ott zápor, zivatar kialakulhat. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, kevés felhővel, csapadék már sehol sem valószínű. Az északnyugati északi szél a Tiszán túlon olykor megélénkül. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok várható. Szombaton derült, napos, csapadékmentes idő várható, a változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, de az északnyugati határvidéken megélénkül a déli szél. A hőmérséklet hajnalban 11 és 20, délután 29 és 35 fok között alakul. Vasárnap szintén derült, napos idő várható, napközben csapadék nem lesz. Késő estétől az északnyugati tájakon növekedhet a felhőzet, arrafelé zápor-zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szelet élénk, a Kisalföldön helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 22, délután 32 és 37 fok között várható. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége miatt a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Az idei parlagfű pollen szezon hamarosan indul. Az elmúlt évekhez képest eddig csapadékosabb és melegebb nyár kedvezett a parlagfű növekedésének. A parlagfű pollen szemei már több helyen megjelentek a levegőben, jellemzően tüneteket még nem okozó, alacsony koncentrációban. Az előrejelzések alapján azonban július utolsó hetére a parlagfű pollen koncentrációja országos viszonylatban is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas, a pázsit fűféléké és az utifűi az alacsony közepes tartományban alakulhat, esetenként elérheti a magas szintet. A libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, valamint az ürömvirág porának mennyisége országosan alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet, míg a szerbtövisé, a részgyomé, valamint az ernyős virágzatúaké alacsony. A fák közül jellemzően alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék, a hárs, a szelídgesztenye, valamint a fenyőfélék pollenje. A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orr- és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést vagy szemviszketést. Az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében javasolják, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelő orvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. És ott vénül meg, ott lesz halott. És örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Íjes Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Íjes Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége. 1937-től a Nyugattárs szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombatámadástól sújtott kijevi gyermekkórházba. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Nguyen Phu Trong, a vietnámi kommunista párt főtitkárának és az ország volt elnökének a halála miatt. Pietro Parolin bíboros a Szentszék államtitkára által az ország jelenlegi elnökének, Tho Lam tábornoknak küldött táviratában a Szentatya közelségét fejezte ki mindazokhoz, akik gyászolják az ázsiai ország hosszú ideje szolgálatot teljesítő vezetőjét, aki 80 éves korában a múlt héten hunyt el egy betegséggel küzdve. Ferenc pápa részvétét fejezi ki mindazoknak, akik gyászolják elvesztését, különösen családjának. Imádkozik megvigasztalódásukért és békéjükért. A szövegben a Szent Atya nagy elismerését fejezte ki a néhai elnök szerepéért, a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok pozitív fejlődésének előmozdításában. Ferenc pápa azzal zárta gyásztáviratát, hogy megerősítette lelki közelségét Tho Lam elnökhöz és minden polgártársához a nemzet e fájdalmas időszakában.
Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Az állítólagos természetfeletti jelenségek elbírálására vonatkozó új normák életbelépése nyomán most egy újabb zöld jelzés érkezett a hittani dikasztérium részéről. Ezúttal a Komói térségben található Villa Guardia Macsói kegyhelyről van szó, ahol egy énektanár és karvezető Gioacchino Genovese, két gyerekes családapa, 2000-től kezdve úgynevezett intellektuális látomásokat tapasztalt, melyekben megérezte a Szent Háromság misztériumának élő jelenlétét. A komoly, visszafogott férfi, aki soha nem kereste a feltűnést, 5 évvel később azt kérte, hogy mások is csatlakozzanak hozzá, szentségimádással, könyörgésekkel, imakilencedekkel. Genovese írásait és általában véve a jelenséget elsőre áttanulmányozva, 2010-ben Como akkori püspöke Diego Coletti a plébánia templomot a legszentebb Szent Háromság irgalmasság címmel ruházta föl és kegyhelyé nyilvánította. Július 24-én szerdán tették közzé azt a levelet, amelyet a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros írt július 15-én Oscar Cantoni bíborosnak, Como püspökének, aki hozzáfolyamodott a nulla osta elbírálásért, vagyis azért, hogy engedélyezzék a macsói jelenség tiszteletét az új normák szerint. A Ferenc pápa által jóváhagyott levélben Fernández bíboros tisztáz néhány kérdést Genovese írásaival kapcsolatban. A hittani dikasztérium prefektusa először is felsorol néhány pozitív tényezőt, amit az üzenetek tartalmaznak. A Szent Háromság az irgalmasság forrása, és annak tökéletes megvalósulása. Ennek a meggyőződésnek a fényében mindaz, amit Isten vagy Krisztus irgalmasságáról megállapítottak, többször a spirituális írásokban és a tanítóhivatalban, erőteljes Szent Háromságos értelmet nyer. Tudjuk, hogy az elmúlt századok teológiai és lelkiségi megfontolásaiból kiszorult a Szent Háromság misztériuma. Ebben az értelemben Gioacchino Genovese spirituális élménye megfelel annak a múlt századi tendenciának, amely újra ráirányítja a figyelmet a Szent Háromság központi szerepére, a keresztény hit és élet számára. Genovese mester írásaiban ez az igazság hangsúlyosan fejeződik ki, az irgalmasság üzenetének szépségével, ami a Szent Háromságból forrásozik. Az emberré lett Isten fiában, megtestesülésétől egészen máig megmutatkozik számunkra a Szent Háromságos szeretet közösség végtelen szeretete. A levélben üzenetrészleteket olvashatunk. Az én megtestesülésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én igém a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én szenvedésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én feltámadásom a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Én vagyok az irgalmasság. Fernández bíboros megjegyzi, tehát akkor is, ha csak a fiú vette magára az emberi természetet, az egyház hivatása az, hogy egyre inkább fölfedezze Krisztus gesztusaiban a háromszemélyű Isten végtelen irgalmasságát, melyet Genovese az írásaiban úgy nevez, hogy Szent Háromság irgalmasság. Ez minden üzenet magva, mert végső soron a kinyilatkoztatás középpontja. Levelében a prefektus bíboros idézi az általa gyönyörűnek tartott imát. Te vagy, aki rám tekintesz, fölém hajolsz, magadhoz vonzol, és lehajtott fejemet magad felé fordítod, fölemeled arcodhoz, és azt mondod, hogy nézzem szívedet a szívemben, ahol az irántam érzett szereteted lüktet, hogy fülemet belemélyesszem örök dobogásába, és békésen pihenjen meg fejem. És akkor fölemeled arcomat, hogy nézze a te arcodat. Benned, Jézus ember, aki Isten vagy, a Szent Háromság irgalmasság arca, hogy szemedbe nézve valóban bízhassak benned, én Uram, én Istenem. És akkor íme, bár bűnös vagyok, benned fölemelhetem és megpihentethetem tekintetemet félelem nélkül. Az irgalmassághoz, a te végtelen szeretetedhez, én egyetlen Istenem, a szeretet végtelen misztériumának áthatolhatatlan Szent Háromsága önmagadban, ami vagy. Én szeretlek téged, te benned megújulva és megtisztulva érzem magam a bűn ezer szennyétől. A komoly püspöknek írt válaszában Fernández bíboros kitér a tisztázandó kérdésekre is. Természetesen nem könnyű pontosan nyilatkozni a Szent Háromság titkáról. És amennyire igaz ez a nagy teológusokra és az egyház tanítóhivatalára, annál bonyolultabbá válik, amikor emberi szavakkal kíséreljük meg kifejezni azt, amit egy spirituális tapasztalatban éltünk meg. Maga Genovese is nyíltan elismeri ezt, amikor saját szavaira utalva azt mondja, hogy tisztában van pontatlanságával, mint ahogy pontatlan mindaz, amit eddig leírt. Ami a többes szám használatát illeti a Szent Háromsággal kapcsolatban, például mi, a Szent Háromság megtestesültünk, ezek nem elfogadható kifejezések, amelyek terjedését kerülni kell, ugyanis könnyen a katolikus hittel ellentétes módon értelmezhetőek, mivel csak a fiú testesült meg. Sok írásában, különösen a későbbiekben, magyarázatokat találunk, amelyek a helyes értelmezés felé irányítanak minket. Más szövegeiben például azt olvassuk, hogy a megtestesülésben a Szent Háromság nem vette magára az emberi természetet, hanem a szó, az ige emberségében szemléljük és tapintjuk isteniségét is. Vagyis világos, hogy egyfelől csak az ige testesült meg, és hogy minden szöveg, mely többes szám első személyben, szent háromságos miként fogalmaz, a három személy együttes és állandó jelenlétére utal. Másfelől pedig, még akkor is, ha csak az ige testesült meg, mindhárom személy irgalmasságként nyilvánul meg Krisztus misztériumában. Kijelenthetjük, írja levelében a hittani dikasztérium prefektusa, hogy a spirituális tapasztalat, mely a Gioacchino Genovese által elbeszélt élményből fakad a Szent Háromság irgalmassággal kapcsolatban, ha a fentiek fényében értelmezzük, ahogyan azt különböző megkérdezett szakértők állítják, nem tartalmaz az egyház tanításával ellentétes teológiai vagy erkölcsi elemeket. Ezzel együtt minden esetben úgy kell eljárni, hogy amikor antológiát adnak ki írásaiból, kerüljék a zavaros kifejezéseket tartalmazó szövegeket, és hogy a prefektus levele álljon a gyűjtemény bevezetőjeként. Az ördögre vonatkozó egyes szövegek értelmezésére utalva végül a hittani dikasztérium vezetője megjegyzi. Egy olyan Isten kifejezéseként kell értelmezni, aki soha nem feledkezik meg szeretett teremtményéről, még akkor sem, ha ő szabadon és végleg eltávolodik tőle. Az olyan írások pedig, melyek pontos utalásokat tartalmaznak a püspökre vagy más személyekre nézve, legyenek azok dátumok, időpontok, helyszínek és más körülmények részletezése, nem hasznosak a többi hívő számára, és nem is lehet isteni útmutatásként tekinteni azokat egyesek számára, az érintett személyek alapos mérlegelése nélkül. Minden további, esetleges jövőbeli üzenetet a püspöknek kell megvizsgálnia, a hittani dikasztériummal egyeztetve. A Genovese által kapott jelképes nyelvezetű üzenetek értéke abban áll, hogy igyekszik meghaladni a túlzott szakadást a krisztológia és a Szent Háromság teológia között, azáltal, hogy a Szent Háromság irgalmasság felfedezésére buzdít, mely Jézus valamennyi gesztusában visszatükröződik. A hittani dikasztérium levelének közzétételével egy időben a komói püspök nyilvánosságra hozta a dekrétumot, amely az új normák szerint a nihil obstát kategóriába sorolja a jelenséget. Ez azt jelenti, hogy nem állapítják meg bizonyossággal a természetfelettiség hitelességét, de felismerik benne a lélek működésének jeleit.
Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Az elmúlt napokban Pietro Parolin bíboros ukrán vezetőkkel tartott intézményi találkozói kedd délelőtt Kijevben a vatikáni államtitkár és Volodymyr Zelenszky elnök találkozójával zárultak. A találkozót követően az államtitkárság az X közösségi médiában közzétett bejegyzésben bejelentette, hogy a bíboros megerősítette a pápa szolidaritását és elkötelezettségét a háború sújtotta Ukrajna igazságos és tartós békéjének megtalálása mellett. Zelenszky tavaly júniusban már fogadott egy pápai követet. Ferenc pápa akkor felkérte a bolonyai érseket és az olasz püspöki konferencia elnökét, Matteo Zuppi bíborost, hogy látogassa meg a háború sújtotta nemzetet és találkozzon az ukrán elnökkel. Az évek során Zelenszkynek többször volt alkalma beszélni a pápával. Az utolsó alkalom 2024. június 14-én volt a G7 országok dél-olaszországi csúcs találkozóján. Ezt megelőzően 2023. december 28-án Zelenszky X fiókjában beszámolt egy telefonbeszélgetésről, amelyet Ferenc pápával folytatott a karácsonyi jókívánságok kifejezése céljából. Erről azt írta, hogy a hangsúly a mindannyiunk számára igazságos békén, és az elnöki béketerv vatikáni elismerésén volt. A pápa korábban 2023. május 13-án fogadta az ukrán elnököt a Vatikánban. Ez volt a második személyes találkozójuk, miután 2020-ban már találkoztak. 2023-ban volt az első találkozó Ukrajna-orosz inváziója óta. Két nappal a konfliktus kirobbanása után 2022. február 26-án Ferenc pápa, amint Zelenszky a Twitteren beszámolt róla, mélységes sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Az elnök viszont kijelentette, hogy az ukrán nép érzi a pápa lelki támogatását. Egy másik telefonbeszélgetésre 2022. március 22-én került sor. Erről a Twitteren Zelenszky azt mondta, hogy tájékoztatta a pápát a nehéz humanitárius helyzetről, és arról, hogy az orosz erők blokkolják a humanitárius folyosókat, és üdvözölte a Szentszék közvetítői szerepét az emberi szenvedés megszüntetésében. Ezt követően 2022. augusztus 12-én újabb telefonbeszélgetésre került sor. A Twitteren az ukrán elnök hozzátette, hogy a beszélgetés középpontjában a lakosságot ért orosz invázió miatt átélt borzalmak álltak. Zelenszky háláját fejezte ki a pápának az imáiért, és reményét fejezte ki a pápai látogatás iránt. Parolin bíboros és Zelenszky elnök keddi találkozóján az ukrán államfő érdemrenddel tüntette ki a pápai követet. Az ukrán elnök a találkozót követően az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kitüntetés a bíboros kivételes szerepének elismerése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, valamint támogatásáért az agresszió szörnyű időszakában. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombázott gyermekkórházba. Megdöbbentő egy olyan hely romjainak szemtanúja lenni, ahol az élet kezdődik, és amely mára a halál színterévé változott. Július 8-án orosz rakétacsapás érte az Ohmaddit ukrán gyermekkórházat. A támadás idején 627 gyermek tartózkodott a kórházban. A halálos áldozatok száma 2, köztük egy orvos, és 50-en megsérültek, közülük 80 kiskorúak voltak. Ezen kívül 94 gyermeket más egészségügyi intézménybe szállítottak át Kijevben. A rakéta megrongálta a sebészeti, onkológiai és intenzív osztályokat, valamint Ukrajna egyetlen vér- és daganatos betegségek laboratóriumát. A toxikológiai épületet és a kórház traumatológiai osztályát is károk érték. Június 23-án Pietro Parolin bíboros meglátogatta Ukrajna legnagyobb gyermekkórházát, amely munkája egyedisége miatt törekszik szolgáltatásainak újraindítására. A vatikáni államtitkárt Viktor Liaskó ukrán egészségügyi miniszter és a kórház főigazgatója Volodymyr Zsovnyír fogadta, aki a kórház tevékenységéről és a robbantás okozta pusztításról beszélt. A bíboros megállt az épületen kívül, hogy megnézze azokat a helyeket, ahol csak faltöredékek maradtak meg a lerombolt kórtermekből. Az intézményben üdvözölte és vigasztalta a kórházba került gyerekeket, szót váltott néhányukkal, bátorította szüleiket, köszönetet mondott az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek, valamint a vatikáni Gyermek Jézusról elnevezett gyermekkórházzal való együttműködésről tárgyalt a kórház vezetésével. Parolin bíboros a kórház után a kijevi Szent Szófia Múzeum együttest kereste fel, ahol a főigazgató Nélia Kukovászka köszöntötte. Az 1037-től kezdve épült székesegyház arany és zöld kupoláival az ukrán főváros és az ország egységének évezredes szimbóluma. Az évszázadok során támadások, fosztogatás és tüzek sújtották. Az állami kezelésű múzeumkomplexum ad otthont vallási eseményeknek, például vallásközi imáknak, a nagyobb állami ünnepeken. A folyamatban lévő konfliktus miatt az UNESCO tavaly szeptemberben felvette a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára a kijevi Szent Szófia székesegyházat és Lviv középkori központját. A vatikáni államtitkár megtekintette a székesegyházat és a történelmi kiállítást. Az imádkozó Madonna fenséges mozaikja előtt azt javasolta, hogy imádkozzanak a szűzanyához. A vatikáni delegáció latinul elénekelte a Salve Regina Mária himnuszt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium szerint az apostolok valamiféle földi dicsőségre vágytak, s ebből az következik, hogy Jézus uralmát is e világi királyságként képzelték el. Téves elképzeléseiket Jézus szétoszlatja, hiszen az ő uralmának megvalósulása a gyötrelmes szenvedély és a kereszthalál lesz, s hozzá hasonló sors vár majd az apostolokra is. Az Úr ugyanis nem e világi hatalomra vágyott, hanem engedelmes szolgaként teljesítette mindazt, amit a mennyei atya kért tőle. A tanítványoknak pedig, ebben is követve mesterüket, teljesíteniük kell azt, amit ő kért tőlük. Ez az életmód nem uralkodást, hanem szolgálatot jelent, amely az élet feláldozásában teljesedik be. Jézus ezt tanítja saját küldetésével kapcsolatban. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Nem helytelen, ha arra vágyunk, hogy a mennybe, az örök dicsőségbe jussunk, de tisztában kell lennünk azzal, hogy a szenvedés és a szolgálat útján érhetjük el célunkat. A nagyravágyás lelkületével szemben Jézus az alázatosságot és a szolgálatkészséget ajánlja nekünk, s erre a legjobb példa az ő élete. Ha dicsőségben részesülni szeretnénk, akkor nem a hatalmaskodást vagy az uralkodást kell választanunk, hanem a szolgálat útján kell járnunk alázatosságban. Kész vagyok-e őt követni a szenvedésekben, hogy részem legyen a mennyország dicsőségében?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyen a következő énekek csendülnek fel. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, 600-as, 163-as, végül pedig a 242-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, 600-as, 163-as, végül pedig a 242-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!